Hallgassát, testvérek, Isten igéjét, a prédikáció alapigéjét. A Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott első levele 4. fejezetének 13., 14. és 18. verseit. Az igét tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg. Nem szeretnénk, testvéreink, az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. És így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Amen. Kedves testvérek, a mai vasárnap egyházunk rendje szerint az örökkévalóság vasárnapja, az örök élet vasárnapja, az erre való emlékezés napja. Ilyenkor meg szoktuk hívni az elmúlt egy évben elhunyt testvéreink hozzátartozóit. Köszöntöm őket külön szeretettel, akik elfogadták a meghívásunkat, és majd az Isten tisztelet hirdetési részében megemlékezünk róluk, elhunytjainkról így név szerint is. Ez a nap az emlékezés vasárnapja, a vigasztalás vasárnapja is, a reménység vasárnapja. Ilyenkor újra jó itt november végén oda borulnunk az Isten lába elé, és kérnünk azt a vigasztalást, amit egyedül ő tud megadni. És ő tud ilyen vigasztalást adni, Pál apostol ezzel biztat bennünket, hiszen hozzánk is szól ez a levél, amit a Tesszalonikai gyülekezethez írt, akik meg voltak rendülve, ez az első keresztények közül való gyülekezet, az első évtizedekből megrendültek, amikor látták, hogy a hívő testvérek közül némelyek nem is kevesen elhunynak. És kérdezték, hogy most mi lesz velük. Hát Jézus visszajön hamarosan, és ők pedig nem tudták kivárni ezt az időt, hogy majd akkor hogyan találkoznak a feltámadottal. És ebben a helyzetben, ezek között a szorongató kérdések között írja Pál apostol a leveleit hozzájuk, és írja az első levelében ezt, hogy nem szeretném, hogyha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Némelyek félre szokták érteni ezt az igét, és azt gondolják, hogy a keresztény ember nem is szomorkodhat, hogy neki mindig örülnie kell, még akkor is, hogyha elveszíti a legkedvesebb hozzátartozóját. De ez bizonyára nincs így, hiszen maga Jézus is tudott szomorkodni. Maga Jézus is sírt, amikor barátjának Lázár sírjánál kellett megállnia, és mondták neki, hogy már negyednapos és szaga van. Ő is megrendült a pusztításnak a közelsége tapasztalatának az árnyékában, amikor átélte ő maga is az emberi sorsnak ezt a nagy tragédiáját, hogy valaki, aki korábban még velünk volt, aki együtt nevetett velünk, aki együtt tudott örülni, aki vigasztalt bennünket, az most már nincs sehol. Megrendítő emberi tapasztalat ez, és kell is, hogy megrendüljünk tőle. Hiszen a halál, mint ellenség jelenik meg a Bibliában, és az ellenség előtt nem nevetni kell, hanem harcolni ellene, összeszorítani a fogunkat, küzdeni, ami sosem egy vidám dolog. De nem is azt mondja itt az ige, hogy ne szomorkodjatok, hanem azt mondja, hogy ne úgy szomorkodjatok, mint akiknek nincs reménység. Lehet másképpen is szomorkodni, azt állítja Pál apostol ebben a levélben, és ez a mi nagy lehetőségünk is, amit meg akarunk ragadni ezen a mai vasárnapon is. Lehet másképpen is bánkodni, másképpen is szomorkodni. Ennek a számomra az egyik legszebb példája mindig 2005 áprilisa óta az a jelenet, amikor a Szentéletű II. János Pál pápa haldoklása közben mutatta a televízió, hogy több tízezer fiatal sátorozott ott a Szent Péter téren. Nekünk is van barátunk itt a gimnázium egyik tanára, aki elment oda katolikus fiatalember létére, és mondta, hogy hatalmas élmény volt, tapasztalat volt. Ott együtt virasztottak ezek a fiatalok, és amikor megjött a hír, április 2-án bejelentette a vatikáni szóvivő, hogy pápa elhunyt, akkor a fiatalok elkezdtek tapsolni. Ilyen szép keresztény üzenet ez. Hogy ez a, így is lehet fogadni. Így is lehet fogadni a halálhírt a szomorúsággal együtt, a szomorúság mellett, hiszen mindenki bánkódik, hogyha elveszít egy tanítót, egy példaképet. De így is ki lehet fejezni a reménységünket, a reménységét a keresztény embernek, hogy nem, nincs vége mindennek a halállal. Ne úgy bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. De hát hogyan lehet nem úgy bánkodni? Először is azt mondja az apostol, hogy nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől. Tehát lehet néhány dolgot tudni is a keresztény embernek. Először is lehet tudni azt mindenkinek, és meg is lehet mondani a többieknek is, hogy az élet az több, mint aminek látszik. Az élet az több, mint aminek látszik. Mindig megrendítő tapasztalat ez, amikor az ember átéli, hogy valahogy az emberben van valami, amit nem tudunk megfogni, leírni, megmagyarázni. Tegnap volt például itt a templomunkban egy jótékonysági koncert. Hát nem voltak ideálisak a körülmények, kicsit hűvös is volt, sokat nem is nagyon lehetett látni se. A hangszer is a hideg miatt nem szólt olyan szépen, mint ahogy az talán lehetett volna egy melegebb időben, de mégis a művész jelenlétének, meg a közönség jelenlétének volt egy olyan hatása, olyan felemelő hatása, amit sehogy másképpen nem lehetett volna átélni. Hiába ültünk volna egy moziban, és akkor vetítették volna akár háromdimenziós filmen, meg kiváló hangtechnikával, CD-ről lejátszva fölvéve ezeket a dalokat sokkal jobb minőségben. Nem lett volna az. Nem tudjuk miért. Nem lett volna az. A jelenlét, az embernek a jelenléte, a léleknek a jelenléte az pótolhatatlan. Több az ember, mint aminek látszik. Nem lehet leképezni, nem lehet lefilmezni csak, nem lehet visszaadni azt, ami bennünk van, ami bennünk rezeg, amit tovább tudunk adni egymásnak, hogyha együtt vagyunk. Több az ember, aminek látszik. Ezért nagyon jó, hogyha az interneten is valaki figyel bennünket, üdvözöljük azokat is, de azért jobb itt együtt lenni. Más az, amikor együtt vagyunk. Mert az emberi léleknek van egy titka, amit nem tudunk felfedezni, nem tudunk leírni, nem tudunk megmagyarázni, de tény, de valóság. Ezt tudnunk kell. Tudnunk kell, hogy van ilyen titok. És olyan meglepő és mindig olyan szép tapasztalat, amikor találkozunk régi ismerősökkel, most mi is voltunk, 25 éves évfolyam találkozunk, volt teológus társainkkal, és megalapítottuk Hajnival, hogy hát igazából senki nem sokat változott, vagy nagyon kevesen változtak. Hogy mindenki ugyanolyan maradt 25 év után is, mint amilyen volt. Ez néha szomorú is, amikor magunkra nézünk, hogy hát nem változtunk kellőképpen, de ugyanakkor ez jó is, hogy meglepő is, hogy az ember az valami megmarad. Mindenki valami megmarad belőle, minden megváltozik a testében, minden sejt, a külseje is alakul, mindenki romlik, betegszik, öregszik, de valahogy mégis ugyanaz marad. Az lélek az ott van bennünk, és az élet az több, mint aminek látszik. Ezt jó tudnunk, ez az első, amit a szívünkre helyez itt az apostol. Nem szeretném, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől. Több van bennünk, mint ami látszik belőlünk. És amit tudhatunk, és mi keresztények is hirdethetünk a világnak, hogy van egy olyan hír itt a történelemben, hogy valamikor 2000 évvel ezelőtt Péter és a tanítványok azt állították, hogy találkoztak a feltámadott Jézussal. Ez is tény. Ez így volt. Ezt ők látták, ezt ők hitték, ezt ők hirdették, hogy a feltámadottal találkoztak. Jézus meghalt ugyan, de találkoztak vele, hogy beszéltek vele, hogy ott volt közöttük. És ez a hír, ez aztán elterjedt, és mi is ezt továbbadhatjuk. Ezt, amit tudunk. Nem szeretném, testvéreim, hogyha ezt ne tudnátok, írja Pál apostol. Hogy ezt ne, ez ne lenne állandóan a szemetek előtt, hogyha ezre ne gondolnátok újra és újra. És a tudás mellett aztán utána következhet a hit is. Mert ha hisszük, hogy ez igaz, hogyha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, akkor ebből is következik sok minden. Ha hiszünk az apostoloknak. Nyilván ezt el kell döntenie mindenkinek, hogy hisze nekik, de nem vagyunk magunkra hagyva ebben a döntésben. Mert valami segít, valaki segít nekünk ebben. A szív igazolja ennek a hírnek az igazságát. Hogy ők tényleg nem hazudtak. Nem csak az igazolja, hogy ők az életüket adták ezért a hírért, hogy nem voltak hajlandók visszavonni akkor sem, amikor semmi hasznuk nem származott belőle, hanem a mi szívünk is igazolja, hogy tényleg, tényleg így lehet, hogy tényleg Jézus él. Igazolja a tapasztalatunk is, hogy Jézus itt van közöttünk, hogy neki hatalma van, hogy neki ereje van, hogy ő szeret bennünket. Ezt nem lehet megmagyarázni, ezt nem lehet tudni, ezt nem tudom bebizonyítani senkinek, de ezt mindenkire rá lehet bízni, és mindenki igent mondhat erre, hittel. Mert a hitből élünk. A hír elhangzott, azt tudjuk. Tudjuk azt is, hogy az élet az több, mint aminek látszik. És föltesszük a kérdést, fölteszi a kérdést a Biblia is, az apostol is, hogy hiszitek-e, hisztek-e nekem? Aki én is mondom, hogy találkoztam a feltámadott Úrral. Aztán hihetjük azt is, és jó hinnünk azt is, hogy az élet, ha már így is így van, hogy ahogy Jézus feltámad, mi is feltámadunk, akkor az életünket úgy kell tekintenünk, hogy ez egy iskola csupán. Egy része valami nagyobbnak. Ezt is hihetjük. Olyan ez, mint egy külföldi ösztöndíj. Valamikor olyan nagy dolog volt ez, hogy valaki külföldre mehetett tanulni, és néhány hónapot eltölthetett odakint, és tapasztalatot szerzhetett, nyelvet tanulhatott. Hát mi mindannyian ilyen ösztöndíjasok vagyunk itt a Földön. Valamiért ajándékba kaptuk ezt a lehetőséget az örökké valóság felől nézve, és itt eltölthetünk egy kis időt. Néhány hónapot, néhány évet, évtizedet. De ez egy tanulás, ez egy iskola. Valamit meg kell itt tanulnunk. Ezért vagyunk itt. Ezt is hihetjük. És így élhetünk. És ebben a reménységben élhetünk, és ebben a kötelességtudatban élhetünk, hiszen aki ösztöndíjon van, aki iskolába jár, annak valamit tanulni is kell. Nem azért van ott, hogy eljátsza az órák alatt az időt a mobiltelefonján, vagy nem tudom mi, bár most már mi kitiltottuk a gimnáziumból, de máshol még lehet. Meg sokan így gondolják ezt, hogy itt elszórakoznak, de nem erre való, hanem arra való, hogy minél többet tanuljunk, tapasztaljunk, valamit megtanuljunk. A világról, az életről, a szabadságról, a szeretet titkáról, és átéljük ennek a nagy lehetőségét, hogy ne úgy menjünk aztán innen el, majd vissza az Isten színe elé, ahogy onnan eljöttünk. A léleknek valamit itt meg kell tanulnia. Aztán hisszük azt is, és hihetjük azt is, hogy Isten a Krisztus által megszabadít az eljövendő haragtól. Mert azt olvassuk éppen ebben a levélben, amit a szomorú tesszalonikaiakhoz írt az apostol, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Ezt is hisszük. Ez egy óriási nagy hit és nagy ajándék, mert olvastuk, hallottuk a mai igét is a Náhum prófétától, aki a Ninive ellen prófétált, hogy türelmes az Úr, de nagy a hatalma. Nem hagy az Úr büntetés nélkül. Indulatos és bosszúálló Isten az Úr, mondja Náhum próféta. És ez nyilván egy prófétától ezt komolyan kell venni. Ez egy ősi és nagy tapasztalat, hogy Isten nem hagyhatja a büntetés nélkül. Azt mondja Jeremiás próféta, nemrég olvastuk, a Babilon ellen prófétált néhány száz évvel később, hogy Isten a megtorlás istene. Isten a megtorlás istene. Tehát azért így kell így is kell Istenre gondolnunk, az igazságosra, a megtorlás Istenére, aki nem hagyja büntetés nélkül a gonoszt, és ezért olyan nagy híre ez, és olyan felszabadító és csodálatos, amit mi keresztények hihetünk, hogy Isten nem haraggal gondol ránk, nem úgy gondol ránk, mint az ellenségeire, hanem mint az övéire, mint a barátaira. Mert Jézus Krisztus megszabadított minket az eljövendő haragtól. Ezt is hihetjük. Így is gondolhatunk a holnapra, így is gondolhatunk az elhunytakra, az elmentekre, és a magunk jövőjére is. Milyen csodálatos lehetőség ez. Ez is a hitnek a része. Mert a barátaival jó az Úr. Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Ezt is olvastuk a proféciában most. És mi az ővéi vagyunk, mi a barátai vagyunk. Nem magunktól, nem a magunk érdeméért, nem a magunk jóságáért, meg hűségéért, meg igazságáért, hanem Jézus Krisztusért. De ezt hihetjük, és higgyük is. Mert ha nem hisszük, akkor őt bántjuk meg ezzel. Azt mondja, hogy nézd, megszereztem számodra. De az Isten barátja vagy. Miattam. Miért kételkedsz ebben? Hát mert én nem vagyok olyan tökéletes. De nem azért vagy az Isten barátja, mert te tökéletes lennél. Hanem mert én megszereztem ezt számodra. De tudod, hogy nem vagyok olyan jó. Nem érted, hogy mit mondok? Te az Isten barátja vagy. Én értem. Miattam. Mondja a feltámadott Úr. Csodálatos lehetőség. Ezt hihetjük. Ez így van. Ez a keresztény hitnek a lényege. Az Isten barátai vagytok. Minden jó, ami a Bibliában az Isten barátaihoz szól, az nektek szól. Az hozzátok szól. Ti vagytok ezek. A címzettei ennek. Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Jó az Úr ezekhez. Ez nem természetes dolog, mert a másikokra meg egészen mást mond, ugye? Hallottuk, ő a megtorlás Istene. Másrészt. De jó az Úr az ő barátaihoz. És ez az új szövetségnek a csodálatos híre, hogy jöhettek. Isten barátaivá lehettek a Krisztus által, ami megváltunk és megmentünk által. Ezért jött, hogy mindenki így mehessen az Isten elé, így készülhessen az Isten elé az utolsó percben is. És hihetjük, ahogy mondja az apostol, hogy mindenkor az Úrral leszünk. Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, olvassuk éppen ebben a levélrészletben, és mindenkor az Úrral leszünk. Csodálatos ígéret. Hiszen az örökké valóság akkor lenne a pokol, hogyha abban egyedül lennénk. Az maga lenne a pokol. Ha örökké valóságban egyedül élnél, és csak állandóan azon gondolkodnál, hogy ebben az iskolában itt a föld életben mit rontottál el, mit nem tanultál meg, mit mulasztottál el, hogy buktál meg. Ha ez lenne, ez jön az eszedbe, akkor az maga lenne a pokol. De nem leszünk egyedül. Mindenkor az Úrral leszünk. És egymással. Akik az Úrral lesznek, azok velünk is lesznek. Nagy-nagy ígéret, nagy-nagy vigasztalás ez. Mindenkor az Úrral leszünk, mondja az apostol. Ezt is hihetjük. Nem szeretném, testvérek, hogyha hitetlenek lennétek. Nem szeretném, ha tudatlanságban lennétek, és nem szeretném, hogyha hitetlenek lennétek, mondja az apostol. És mond még egy harmadikat is. Nem szeretném, hogyha addig is tétlenek lennétek. Tegyetek is valamit. Azért, hogy ez a hír, a tudás és a hitnek a nagy ajándéka, ez ne maradjon csupán nektek meg, és csupán egy elméleti lehetőség. Először is valóban vágyódjatok hozzám. Azt írja a második fejezetben a Tesszaloniki levél, mi pedig testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben, egy kis időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Pál apostol azt írja, hogy vágyódik a gyülekezet után, és kétféle valóság van, van egy arcra nézve valóság, és van egy szívre nézve, és ha arcra nézve távol is van, de szívre nézve közel van hozzájuk. Szép ige ez, jó erről többször hallani és prédikálni, és de most hadd helyezem a hangsúlyt erre a vágyódásra. Annál nagyobb a vágyódásról igyekeztünk hozzátok menni. Jó, hogyha vágyódunk az Istenhez. Jó, hogyha vágyódunk azok után, akik elmentek. Nem baj az. Nem baj az, hogyha előre megy valaki, nem baj az, hogyha fáj a hiánya, hogy vágyódj utána. Hogy vágyódj az örökké valóság után is. Ne csak erre a világra vágyódj. Ne csak arra vágyódj, amit itt meg szerezhetnél, de nincs meg. Hanem vágyódj inkább az örökké való kincsre, amit nem szerezhetnél meg, és mégis megvan. És mégis megvan, mégis a tiéd. Vágyódj erre. Annál nagyobb vágyódással, hogy ismét lásd azt, aki elment, és lásd az Urat, akivel mindenkor együtt lehetsz majd. És használd ki ezt a lehetőséget, amit itt kaphatsz még. Azt mondja, hogy ez a Tesszalonika levél, ezt idézem most újra és újra, ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, mint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Annak ereje munkálkodik benneteket azóta is. Az ereje, mire való az Isten ereje, az Isten beszédének az ereje? Hát, hogy megvigasztaljon titeket. Hogy megvigasztalódjatok a szomorúságotokban. És hogy miért vigasztalódjatok meg? Azért vigasztalódjatok meg, hogy egymást vigasztalni tudjátok. És ez most itt a mai tanításunknak a lényege és a címe is, hogy vigasztaljátok egymást. Vigasztaljátok egymást. Isten azért adja nektek ezt az ismeretet, ezt a hitet, azért adja nektek az erőt, azért adja nektek a vágyódást, és biztat is erre titeket, hogy egymást meg tudjátok vigasztalni. Csodálatos dolog ez, hogy így rendezte az Úr, hogy egymást jobban tudjuk vigasztalni, mint saját magunkat. Ezért veszedelmes dolog egyedül maradni a szomorúsággal, mert az a legnehezebb, hogy magadat megvigasztalni. Magadat megvigasztalni nagyon nehéz. De érdekes módon a másikat megvigasztalni könnyebb. Nem könnyű, nem egyszerű, mert felszínesen vigasztalni nem lehet, csak úgy, hogyha az ő szomorúságát át tudod venni, hogyha saját magad szomorúságával tudod tenni, hogyha őszintén át tudod élni az ő fájdalmát. Nyilván, ha volt ilyen tapasztalatod már, ha te magad is már egyszer megvigasztaltattál, akkor ez könnyebb. Hogyha te is ismered a vesztességnek a fájdalmát, a gyásznak a rettenetét, akkor könnyebben át tudod élni a másikét. És ha ezt át tudod venni tőle, akkor meg tudod vigasztalni. Akkor tudsz rajta segíteni. És ugyanúgy, hogyha ő át tudja venni a tiédet, akkor ő is tud téged vigasztalni. Egymást vigasztaljátok, azt mondja az ige. Azt mondja az apostol. Egymást vigasztaljátok. Mert így lehet megtenni. Ne hagyd hát egyedül a másikat, és vedd fel az ő terhét igazán és őszintén, és használd ki ezt a nagy lehetőséget. Használjátok ki, ezt mondja a Tesszalonikai gyülekezetnek, és ezt mondja nekünk is. Hát ezért van az Isten egyháza. Hogy a gyászolók ne egyedül legyenek, hanem jöjjenek ide, és találjanak itt vigasztalást. Hogy találjanak társakat, akik meghallgatják, akik megértik őket, akik együtt tudnak sírni.